99,2 Vörösmarty Rádió. Ebben az órában dr. Szabó Lajossal, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatási rektor helyettesével beszélgetünk. Melyik most vajon a legnehezebb szak, és melyik a legnépszerűbb? Vagy lehet a kettő ugyanaz?
Nem szeretnék név szerint szakot kiemelni, mert ezzel a nem említett szakokat egy kicsit meg is sérteni. Én azt gondolom, hogy van egy olyan portfóliónk, hogy inkább az a kérdés, hogy kit milyen terület érdekel. Mi az, ami el tudnánk képzelni, hogy azon a területen dolgozna, hiszen csak úgy lehet tanulni, hogyha szeretem azt, amit tanulok. Tehát sokat kell tanulni, nehezek a tárgyak, ezt úgy lehet jól teljesíteni, hogyha élvezem azt, hogy én ezt megismertem, megtanultam, megértettem. Ehhez minden segítséget megadunk, és engem is az utóbbi időben többen megkerestek, hogy gyerekük éppen pályaválasztás előtt, és melyik szakot tanácsolom. Soha nem mondok konkrét szakot, hanem mindig leülök beszélgetni az illetővel, vagy a gyermekével, hogy mi érdekelne, mire tudni, és beszélek a szakokról, és azt mondom, a választás a ti vagy az ön joga, de én abba segítek, hogy elmondom, hogy melyik szaknak mi a jellegzetessége, mi a tartalma, és mire készít fel, valamint hogyha ebbe a szakmába akarunk elhelyezkedni, akkor mire számíthatunk. Úgyhogy, ha megengedi, akkor nem a népszerűség és nem a legnehezebb vagy legkönnyebb szakokat emelném ki, hanem azt mondom, hogy van egyfajta választékunk, van egy portfóliónk, és azt gondolom, mindenki, aki a közgazdaság, gazdaságtudomány, társadalomtudomány iránt érdeklődik, az itt megtalálja a számítását.
A fehérvári kampuszról azért, hát mégiscsak kiemelten beszéljünk, hogy nagyon szépen több, mint megduplázódott ugye a felvett hallgatók száma az elmúlt években, vagy az indulás óta, a fehérvári indulás óta. Mekkora még a lehetőség, és ugye itt beszélnünk kell a kampusznak is a fizikai megújulásáról, hogy ezek hogyan alakulnak a következőkben.
2016-2017 volt az az első év, amikor a képzéseinket indítottuk a székesfehérvári kampuszon, akkor 26 fővel indult el a képzés. Ez egy évre rá már 79 főt jelentett, és jelenleg ugye a 2018-2019-es tanév, mert ugye mi más bioritmusban élünk, mi tanévekben gondolkodunk, már 171 hallgató tanul itt a kampuszon. Mondok néhány adatot a jelentkezésekre is, mert ez is egy fontos kérdés. 2016-ban 276 jelentkezést regisztráltunk, 2018-ban 602 jelentkezőnk volt, és ugye 2016-ban 21 elsőst tudtunk fölvenni, 2018-ban meg már 106-ot, tehát jelentősen nőtt a létszámunk. Azt gondoljuk, hogy a mostani épületünkkel és infrastruktúrával a létszámunk felső korlátját, határát elértük, de hát éppen mozzaj ugye második ütemben a második épületünknek a átalakítása, a fejlesztése, rendkívül modern, nagyon-nagyon korszerű épületen dolgozunk, amely remélhetőleg, hogy következő tanévre már megnyitja a kapuit, és ezáltal a létszámunkat is meg tudjuk duplázni, és nagyon fontos, hogy a tantermek, szemináriumtermek, előadótermek mellett közösségi terek, illetve kutató laborok is létesülnek, hiszen egy felsőoktatási intézményben nem csak oktatni, hanem kutatni is kell, és ezeket a kutatási eredményeket az oktatásba vissza kell áramoltatni. Itt helyben is lesznek ilyen kutató laborok.
Ezt lehet tudni, hogy milyen típusú, vagy ez még marad egy kicsit a jövő titka?
Hát az első laborok, amik megnyitják a kapuikat, azok a szociológiai, illetve marketing területre vonatkozó laborok lesznek, de természetesen van elképzelés újabb fejlesztésekre is.
De az egészen biztos, hogy egy 21. századi egyetem, egy kampusz alakul ki tehát a jövőben is, és hogyha jövő, akkor milyen lehetőségeket lát ön egyébként még az oktatás fejlesztésében, javításában, vagy még inkább komplexitételében?
Én nagyon sok lehetőséget látok, hiszen ezen dolgozunk, ugye van egy a 2030-as stratégiának egy oktatás 2030-as lába is, ami egy nagyon fontos elem. Most Székesfehérvár vonatkozásában azt mondom, hogy figyeljük a piacot, figyeljük a vállalatok és a szervezetek igényeit, és hogyha azt tapasztaljuk, hogy van ilyen igény, akkor természetesen vagy a meglévő szakjainkból újabbakat indítunk ezen a kampuszon, vagy akár olyan újabb szakokat dolgozunk ki, ami nem is megy budapesti kampuszunkon. Ilyen például ugye a sportközgazdász képzés, mert azt láttuk, hogy Székesfehérvár mindig is híres volt Budapesten kívüli városok közül a élbolyban a sportéletről, a versenysport, a tömegsport, a szabadidősport tekintetében is, és az elmúlt időszakban nem csak az egyesületi tevékenység, hanem hozzátartozó infrastruktúrális és egyéb szakmai feltételek is roham tempóba fejlődtek. És azt gondoltuk, hogy még egy plusz elem van itt, ez a képzés. Tehát a sport, a sport egyesületek, legyen az akár a tömegsport, akár a versenysportban, olyan szakemberekre is igényt tartanak, akik a gazdálkodás és a közgazdaságtan kérdéseiben is járatosak, és ezeket az egyesületeket ilyen szempontból működtetni, vezetni tudják. Tehát ez egy unikális dolog, ezért budapesti kampuszunkon nem, de itt kimondottan ide hoztuk és fejlesztettük ezt a sportközgazdász képzést. Magam is tanítok ezen a képzésen, éppen ma reggel 8 órától délután 3 óráig tartottam órát a hallgatóknak.
És akkor, ha már így a kulisszák mögé egy picit beleshetünk, akkor ma miről hallgattak ők?
Ma szervezeti projektekről, projektmenedzsmentről, projektvezetésről beszélgettünk, és pont azt néztük meg, hogy a projekteknél, sporttémájú projekteknél is nagyon fontos az, hogy a szervezetnek legyen ez egy egyesület, egy vállalkozás, legyen egy világos stratégiája. Legyenek jövőre vonatkozó elképzelések, víziónk, missziónk, céljaink, célkitűzéseink, és olyan projekteket indítsunk, amelyek ezen hosszú távú stratégiai célok megvalósításához járulnak hozzá. Tehát ha ehhez az kell, hogy itt valamiféle beruházást hajtsunk végre, akkor azt, hogyha valamilyen újabb szolgáltatást akarunk fejleszteni, akkor azt, ha a folyamatainkat akarjuk racionálni, vagy a működésünket, akkor azt, hogyha valamilyen marketing akciót, akkor arra vonatkozóan indítunk projekteket. Fontos, hogy ezek a projektek olyan szemléletbe kerüljenek kiválasztásra és megvalósításra, hogy ezek egyértelműen a stratégiai célokat szolgálják. És akkor ezeket a projekteket elemeztük, és vizsgáltuk fenntarthatósági szempontból is, ami a fenntarthatóság gazdasági, környezetvédelmi és társadalmi aspektusát is jelenti.
Azért jó belesni a kulisszák mögé, mert ugye mindazok, akik úgymond egy hagyományosabb felsőoktatásban vettek részt, nagyon nehéz ezeket elképzelni, ugyanakkor meg tudjuk, hogy szükségszerű, hiszen itt, amiről beszélgettünk még ugye az elején, hogy egy kicsit komplexebben kell már ezeket látni, és lehet, hogy elsőre furcsa összerakni azt, hogy hogyan össze a sport meg a közgazdász, tehát milyen képzés lesz az, ahol ezt lehet tanulni, de sajnos a példa azt mutatja, hogy nagyon sokrétűen kell látni ugye egy-egy helyzetet, és egyszerűen lehet valaki jó sportoló, ha most csak erre hegyezzük ki, de neki is kell egy nagyon sok plusz információ ahhoz, hogy utána a jó sportolás mellett nyilván hosszú távon ő is egy saját maga számára fenntartható életet mutasson, és ezért szeretem, amikor beszélhetünk arról, hogy milyen képzés folyik konkrétan, mert ezek mindennek a komplexitását mutatják, ami lehet, hogy van, aki úgy érzi, hogy nála hiányérzet volt, aki biztos megkapta teljes mértékben az oktatás részéről a kiszolgálást, illetve az információkat, de nagyon furcsa azért belegondolni, hogy néhány év leforgása alatt ennyit változott már a világ, nyilván meg az oktatás ehhez igazodva, ami meg pozitív, hogy az oktatás ennyire gyorsan tud alkalmazkodni. Egy nagyon szép körmondatom volt, de emiatt szerintem nagyon fontos belelátni, hogy mi zajlik egy-egy képzés mögött.
Igen, tehát nagyon fontos az, hogy vizsgáljuk meg a legújabb elméleteket, módszereket, technikákat, megoldásokat, mindaz, amit a tudomány kifejlesztett, és ezt különböző területekre tudjuk alkalmazni. Ja, láttuk azt, hogy például a profit szférában, mondjuk egy termelő vagy szolgáltatói oldalon már nagyon sok gazdasági, közgazdasági, menedzsment, társadalmi kérdésre került vagy adódott válasz. És ugye például a sport egy olyan terület, amikor ha kivesszük belőle magát a sporttartalmat, akkor ugyanúgy egy vállalatról, egy vállalkozásról, egy szervezetről beszélünk, aminek megvannak a pénzügyi, a gazdasági, a közgazdasági, a menedzsment kihívásai, és ezekre is válaszokat kell adni. Ha ismerjük ezeket más tettekről, nagyon könnyen ugye adaptálni tudjuk. Másrészt vannak olyan kollégáink és vannak olyan műhelyek, amik kimondottan már azokat a módszereket, technikákat, elméleteket vizsgálják, amik meg kimondottan a sportra jellemzőek, úgyhogy ezt több oldalról is, tehát a máshol bevált módszerek, elméletek sportba való átültetés, illetve csak a sportra alkalmazható elméletek, módszerek együttesen jelentkeznek. Ez a sportközgazdász képzés tulajdonképpen mind a két oldalt képviseli.
Élvezet lehet a tanulás egyébként így.
Hát ezt a hallgatóktól kell megkérdezni, de remélhetőleg igen, és azt gondolom, hogy ez most kiemeltük a sportközgazdász képzés, de ez ugyanúgy igaz a többi képzésünkre is. Nemzetközi szinten beszélnek ilyenről, hogy élmény alapú tanulás, vagy élmény alapú oktatás. Én ebben nagyon hiszek. Nagyon sokszor ez csak a frázisok szintjén hangzik el, de én nagyon hiszek abba, hogyha valaki beleszeret abba, amit csinál, és most ugye a sportról beszéltünk, a sport tipikusan olyan terület, amikor ha az ember szereti a sportot, vagy úgy, hogy sportot űzi, vagy úgy, hogy nézi, vagy valamilyen módon kapcsolódik hozzá, akkor azt gondolom, hogy ez a fajta vonzalom már megvan, és akkor észre se vesszük, és tanulunk és fejlődünk. Ugyanez igaz az élet más területére, ahol tanulunk. Nyilván én a közgazdasági, gazdasági, társadalmi dolgokra vonatkoztatok elsősorban.
Én azt hiszem, hogy megkaptam azokat a azokra a kérdésekre választ, amelyekre én a leginkább kerestem, és ez a tanulásnak, illetve az oktatásnak a mikéntje, hogy mennyire tudnak és mennyire van lehetőség haladni a korral, hogy mondjam ilyen nagyon csúnyán, de hogy mennyire fejlődőképes ugye az oktatási rendszer, mert aztán nyilván minden területről mindenfélét lehet mondani, de látnunk kell azt is, hogy a fejlődés az van, az folyamatos, nyilván nem feltétlenül öntől vagy önöktől függ, hogy ez milyen tempóban tud történni, de azt hiszem, hogy azért megy ez.
Megy, és akkor van még egy aspektus, amiről nem beszéltünk, hogy ha már oktatás és oktatás módszertan, akkor ma nagyon a digitális világról, a digitális átalakulásról beszélünk, ez érinti az oktatást is, és azt gondolom, hogy ez a bizonyos frontális oktatás, amikor a tanár felmondja a tananyagot, és egyébként ott van a könyv, és utána lehet olvasni, ez már nagyon sok tekintetben nem elég, vagy nem állja meg a helyét. Vannak olyan területek, ahol ez még, mint klasszikus oktatási módszer fontos, és alkalmazni kell, de hát már megjelentek azok a megoldások, blended learning, e-learning, szokták mondani, ez a probléma alapú, vagy eset alapú oktatás is, a eseteknek a feldolgozása, a probléma megoldás. Tehát ezek mind olyan dolgok, amelyek együttesen eredményezik azt, hogy élményé és hogy egyfajta értékké is válik a tanulás, akkor ezeket a módszereket próbáljuk valamilyen módon ötvözni. Erre is vannak egyébként például EU-s finanszírozású fejlesztési projektjeink, létezik egy tanárképző és digitális tananyagfejlesztő központunk is, ahol szakavatott kollégák segítségével fejlesztjük az anyagainkat, illetve oktatásmódszertani fejlesztések is vannak.
Maradhatunk abban, hogy egyetlen dolog állandó, az pedig a változás, és ez az oktatás minőségére és mienségére is igaz.
Ez így van, sőt az oktatási programokra is igaz, hogy egy Székesfehérváron is kopogtatunk már egy újabb képzéssel, például a gazdasági informatikus képzésünkkel is, ami mind tartalmában, mind módszertanában is egy nagyon korszerű képzés, és ha van erre igény, akkor ezt is szívesen hozzuk, tehát nekünk azt is figyelni kell, hogy milyen szakokra, tartalmában, mikre, milyen kompetenciákra, milyen ismeretre van szükség, hogyan kell azt tanítani, és hát ez egy nagyon bonyolult rendszer, és ebbe próbálunk valami egységes egészet alkotni, és megújulni, fejlődni.
Remélem, hogy erről is beszélhetünk majd nem sokára, hagyjuk nyilván kiforni a dolgot. Én nagyon szépen köszönöm, hogy mindenről beszélhettünk itt az elmúlt percekben, és természetesen a jó munka mellett jó tanítást is kíván a következő találkozásunkig dr. Szabó Lajos oktatási rektor helyettesnek. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.